Sziasztok, én Szurovec Illés vagyok, a Partizán szerkesztője. Hétfőn nyújtotta be a kormány a 2025-ös év költségvetését, amit békeköltségvetésnek neveznek, mondván, hogy Donald Trump amerikai elnöki választásával megnyílt az út afelé, hogy béke legyen a világunkban. Más kérdés, hogy ezt a békeköltségvetést valójában már azelőtt beterjesztették a költségvetési tanácsnak, hogy Donald Trumpot egyáltalán megválasztották volna. Akárhogy is, a magyar gazdaság stagnál, bajban az ipar, bajban a fogyasztás, rengeteg olyan probléma van a magyar gazdaságban, amiről érdemes beszélni, ezért hívtuk meg két szakértő vendégünket, Palóc Évát, a Kopint Tárki konjunktúrakutató vezérigazgatóját, és Szabó Balázst, a Hold alapkezelő vezérigazgatóját. Sziasztok!
Én is üdvözlöm a nézőket!
Ja, másfél héttel ezelőtt csináltunk egy videót a Partizánon, amiben összefoglaltuk, hogy a kormány milyen ígéreteket tett arra, hogy majd hogyan fog növekedni a GDP a következő negyed években, és hogy hogyan dőltek meg sorra valójában ezek az előrejelzések. Van is erről egy ábránk, amit itt meg tudunk mutatni, hogy valóban ismét technikai recesszióban van a magyar gazdaság. Itt láthatjuk, hogy 2020 óta igazából szinte folyamatos stagnálást láthatunk, és most ismét inkább negatívban van ez a helyzet. Miért nem érkezett meg soha egyszer sem a kormány által várt növekedés, Éva?
Hát azért, mert a kormány várakozása túlságosan optimista volt, és nem számolt igazából a realitásokkal. Láthatjuk, ugye a piros oszlopok, amelyek lefelé lógnak, ezek a csökkenő negyedéveket mutatják, amikor a GDP csökkent az előző negyedévhez képest. A mostani, ami azért nagyobb visszhangot váltott ki, mint a korábbi, ez azért különleges, mert nagyon nagy. Tehát 0,7% az olyan nem tűnik nagy számnak, de egyik negyedévről a másikra azért ez egy nagy csökkenés. Ráadásul, ahogy mondtuk, már egy eléggé elhúzódó stagnálásnak a romlását jelenti. És éppen ezért kérdés, hogy amikor a jövő évről beszélünk, akkor miért gondolja a kormány, hogyha egyszer lefelé megy most éppen a folyamat, romlik a gazdaság állapota, majd lehet, hogy beszélünk arról, hogy milyen összetevők járulnak ehhez hozzá, akkor ez hirtelen megfordul, és egy gyors növekedésbe vált át. Ahhoz azért nagyon sok mindennek kell történni, hogy a gazdaság dinamizmusa, mert ez azt jelenti, hogy a gazdaság zsugorodik, a vállalatok tevékenysége szűkül. Mi kell ahhoz, hogy ez egy növekedésbe váltson át? Ugye főként a költségvetés, de a konvergencia programokról, ez egy az olyan éves terv, amit a kormányok mindig benyújtanak az EU-nak, és mindig azt látjuk, hogy a következő évre nagy növekedést várnak, amikor aztán az nem sikerül, akkor a következő évre várják a növekedést, most a költségvetésnél, majd később beszélünk róla, ugyanezt láthatjuk. Idén nem sikerült a 4%, táborról sem, jó, ha 1% lesz, szerintünk inkább 0,6-8.
Most már a kormány sem feltétlenül bízik az 1%-ban, ők is inkább ilyen
0,8 van a költségvetésben idénre, tehát ezzel már számot letette, de nem baj, majd jövőre, hát azt gondolom, hogy egyszer már végre számot kellene vetni, hogy milyen a gazdaságpolitikai adottságok, illetve az nem adottság, gazdaságpolitikai folyamatok, milyen következményekkel járnak a gazdaságra.
Akkor Éva, mondtad, hogy esetleg a szektorokba érdemes belemenni, szerintem is már az választad, azt gondolom a kérdésre, hogy ami igazán meglepetés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy van egy egyszerű összefüggés, hogy idén 10-15%-kal nőnek a bérek, és közben már látjuk, hogy nincs olyan nagy infláció, mint az elmúlt egy-két évben azelőtt, ugye kétszemélyű infláció, nincs, ugye most már 3-4%-os inflációról beszélünk, lehet, hogy 4-5% között lesz év végén, akkor ebből ugye mi következik, hogy hát akkor lehet költeni, és akkor az emberek majd többet fognak költeni, tehát a fogyasztás az lesz, ami majd felhúzza a GDP-t. És ezt azért az elemzők többsége várta is, hogy ez valamilyen formában bekövetkezik, vagy ha nem is következik be, akkor legalább év végén már látszódnak a jelek, hogy lesz majd a jövő év jobb. És ugye ez az, ami nagyon hiányzik. És én azt gondolom, hogy itt mi is most értjük, elemzők is gondolkodunk róla, hogy mi ez az ok, mi ez az óvatosság. Egyrészt, amit aláhúznék, hogy ez nem magyar sajátosság. Ezt látjuk Lengyelországban, ezt látjuk Romániában, tehát ez a régióban is egyébként így van. Tehát Lengyelországban most ugyanerről beszélnek, hogy lehet az, hogy egyébként nominálisan 10-15%-os béremelkedés van, alacsony az infláció, és ott sem nő a fogyasztás. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy régiós probléma. Azt látjuk, hogy igazából az emberek próbálják visszaépíteni valószínűleg a megtakarításaikat, amit a magas inflációban ugye elértéktelenedhetett, meg a jövedelmeiket abban a tekintetben, hogy úgy látják, hogy több lett a jövedelmem, de az infláció évekig esetleg magasabb volt, akkor ugyanazt az érzést szeretném elérni, hogy egyébként újra a csúcson vagyok, és utána merek bátrabb lenni. Tehát van egy ilyen fogyasztás probléma, ami azt gondolom, hogy fontos, és és majd valószínűleg változik, mert ennek van egy ciklikussága. Tehát én nem lennék meglepődve, előbb-utóbb tényleg eljönne a várva vált emelkedés.
Ez az érdekes, hogy igazából már emlékszem, hogy tavasszal is egy csomó elemző azt mondta, hogy azért ez majd nyáron ősszel már változni fog. Tehát mint ez mindig így tolódna ki. Látjuk ennek a végét? Hogy
mondok egy érvet, ami szerintem rosszabb lett mellette. Ugye alapvetően ezt a válságot, ami most datáljuk mondjuk tehát a 2022-ben kezdődött, 23-ban ugye negatív volt a GDP növekedés, most pedig ugye 0,1% között lesz, ahogy az Éva mondta, ebből ugye az következik, hogy most vagyunk egy ilyen recessziós, stagnálós időszakban, ami nem túl jó. Azért ide az ipari problémák vezettek, én azt gondolom elsősorban, akkor, amikor nagyon megdrágultak az energiaárak, akkor, amikor ezzel párhuzamosan nőttek az élelmiszerárak, amikor Németországnak volt egy olyan jó modellje, hogy ő egyébként rengeteget tudott exportálni, és nem csak az autókat, hanem mindenféle mást, gépeket Ázsiába, gyógyszereket Ázsiába, mindenféle gyártáshoz kapcsolódó dolgokat, és hogy ez a modell is egyébként közben gyengült, és hogy a német ipar is adott egy ilyen negatív meglepetést, azt gondolom, hogy azért ciklikus, vannak strukturális bajok a német iparban, tehát hirtelen az autógyártás problémái nem fognak megváltozni, ezt mindenki érzi, hogy elektromos autóban nem lesz holnap annyira versenyképes a Volkswagen. Ugye régen az volt a modell 10 éve, hogy ők adnak el Kínában, most az a modell, hogy a Volkswagen csökken Kínában, és a kínaiak jelentek meg, tehát ez nem tud változni, de ciklikusan az, hogy egyébként most van egy gyengeség, és néhány millióval kevesebb autót adnak el Európában, mint az a csúcson volt, az vissza tud térni, tehát várhattunk volna innen is egy javulást, ez sem jött el. Ugye a kettő egymást erősít. Én azt gondolom, hogy itt ez egy iparorientált válság volt, ugye még a Covid volt az, ami ott ugye a szolgáltató szektor kapta a pofont, és az iparnak nagyon jól ment. Most egy kicsit fordítva van, most ugye a déli országok vannak jobban, és az északi országok vannak rosszabbul Európában, most az ipar kapta a pofont. De hát ugye ezek azért sokszor együtt mozognak, tehát most Magyarországon minden oldalról érezzük a problémát, és beruházásokról nem is beszéltünk, de Éva, átadom neked a szót.
Bocsánat, csak egy kérdés ehhez, hogy ugye a kormány is egyébként, amikor a mínusz 0,7% most kijött, akkor a német gazdaságra hivatkozott alapvetően, akkor ez megáll ez a magyarázat?
Hát valamennyire igen, de azt gondolom, hogy azért ez félrevezető is, tehát ezt inkább árnyalni kellene szerintem. Tehát most azt mondani, hogy a magyar gazdaság baját az okozza, hogy a német gazdaság gyengékedik, az szerintem azért a igazságnak csak egy kis része. Ugyanis kétségtelen, hogy a magyar export nagyon nagy mértékben német orientált. A magyar exportnak kb. 25% a Németországban megy, ami elég sok, de a cseh exporté 33%. A lengyel szintén 27, tehát az egész régió nyilván nagyon erősen az egész régió német orientált, de még erősebben talán, mint Magyarország, és ott nem csökkent a GDP. Ott sincs valami acélos szám, például most a harmadik negyedében a cseh az van még meg, a többi még nem, de az 0,2%-kal nőtt. Ez ugye nem olyan nagyon nagy, de nem egy mínusz 0,7. Tehát azt mondom, hogy csak ezzel magyarázni, ez nem teljesen korrekt, azért mégis sok probléma van a magyar ipar, a magyar export szerkezetével, és hát azt mondom, hogy a belső tényezőkkel, amit már itt részben hallottunk Balázstól, hogy a fogyasztás beruházás, meg beruházásról nem is beszéltünk, mert a fogyasztás az tényleg nem megy úgy, ahogy talán a kormány várta, de azért ugye év per év alapon egy 3-4%-os bővülés volt, ami ahhoz képest, hogy a GDP év per év alapon csak 1,5%-kal nőtt, a fogyasztás húzta valamennyire, hogyha a beruházás nem húzza le ennyire a teljes teljesítményt, akkor ez nem lett volna ilyen rossz.
Még annyit tennék hozzá, hogy például Csehországot azért most pozitív példaként, ha csak az elmúlt 5 évet nézzük, és nem az elmúlt 1-2 negyed évet, nem tudjuk egyébként pozitív példaként nézni, ők alig nőttek. Tehát Magyarország egyébként például Csehországnál jóval jobban tudott nőni az elmúlt 4-5 évben, igaz.
De az elmúlt 2 évben nem.
Igen, de az igaz, hogy még azért a cseheknél azt tudnám hozzátenni pozitívumként, annak ellen az elmúlt 5 évük, de nekik sem sikerült jól, hogy egyébként nekik a fiskális, tehát a költségvetési politikájuk, meg a monetáris politikájuk, tehát az, hogy a jegybankjuk mennyire az, ők azért mindig szigorúak voltak, tehát ők sosem élték föl a jövőt a jelen kárára, tehát nagyon figyeltek a stabilitásra. Elég megnézni a cseh koronának az árfolyamát az euróval szemben, ami nagyon hosszú ideje, nagyon hosszú évek óta ugyanannyi körülbelül. Ugye Magyarországon nem ezt érezzük, Magyarországon visszatudunk gondolni azokra az időkre, hogy 6-7 évvel ezelőtt, nem tudom, 310 forint volt egy euró, most más. Tehát csehek más modellt követnek, de egyébként például az elmúlt 5 évük nekünk sem volt átlagosan olyan jó.
elhangzott itt a fogyasztás, elhangzott a német gazdaságnak a probléma, és elhangzottak a beruházások is, és valóban ez látszik a számokban is, hogy 8 éve nem volt ennyire mély ponton a beruházásoknak a mértéke, miközben egyébként Debrecenben épül a BMW gyár, Szegeden épül a BYD gyár, épül az akkugyár, szintén a CATL-nél. Hogy lehet akkor, hogy eközben mégis ilyen alacsony a beruházások szintje, miért nem ruháznak be, miért nem fejlesztenek a magyar vállalatok? Esetleg van-e konkrét tapasztalatotok vállalatok felől, hogy milyen indokokat mondanak erre? Mi az, ami visszatartja őket?
Bocsánat, ez nem csak vállalatokról van szó, szóval a beruházásban benne vannak az állami beruházások is, és azok óriási mértékben csökkentek ebben az évben. Az első fél évben 1/4 évvel csökkent az állami beruházásoknak a volumene. Ez óriási. Igaz, hogy az állami beruházás csak kb. 15%-a a teljes beruházásnak, de ha az 25%-kal nő, akkor az óriási mértékben le tudja nyomni az összberuházást. Ma vállalati beruházások is olyan 6-7%-kal csökkentek, és részben azzal is lehet magyarázni, hogy nem nagyon látnak pozitív jövőképet a vállalatok sem. A Kopintákinak van egy konjunktúra tesztje, feldolgozóipari konjunktúra tesztje, és az utóbbi, a legutóbbi, az októberi, az olyan rossz eredményeket hozott a vállalatok megítélése szempontjából, akár a jövőbe, akár jelen, akár a jövőbeli megítélésük szempontjából, ami 10 éve nem volt.
Én egyetértek, én is pont ezt akartam válaszolni a kérdésedre, hogy szerintem mégis érdemes az állami oldalra kezdeni. Én csak egy gondolatot, hogy hagyd mondjak el, hogy a költségvetési hiányokról is sok szó esik. Szerintem valójában most esik szó nagyon sok a költségvetésről, hogy mekkora nagy hiány van. De ez most nagyrészt azért van, mert nagyok a kamatterhek. Egyébként nem most van baj szerintem igazán a költségvetéssel, hogy amikor egyébként gyenge a gazdaság, akkor kellene segíteni. Most egyébként nem tud a költségvetési hiány, hogyha kamatokat leszámítjuk, egyébként nagyon támogató lenni, mert egyrészt a kamatra elmegy, másrészt meg már nem engedhetjük magunknak. Az igazi baj az volt, hogy amikor jó időszakok voltak, még 2020 legvégén, 2021-ben elsősorban, 2022-ben, akkor nagyon bőségesen bánt a költségvetés a támogatásokkal, valószínűleg akkor sok olyan helyre ment, ahova nem kellett volna, akkor igazából nem volt rá szükség. Most, amikor tényleg baj van, mert válság van, és az adatok is azt mutatják, akkor nekünk hirtelen szigorúbbnak kell lennünk, és hiába mondjuk azt, hogy most a költségvetés 4,5-5% között lesz, vagy tavaly 6,6-7% között volt, most nem emlékszem a pontos számra, talán 6,7%-os költségvetés hiány volt. A lényeg az, hogy most már ugye akkorák a kamatok, hogyha ezt visszaadnánk, akkor ugye mondhatnánk azt, hogy igazából nem lenne költségvetési hiányunk, csak azt az 5%-ot, azt a 4-5%-ot, azt ki kell dobnunk idézőjelbe, mert annyira magas lett a finanszírozás. Nyilván mindig lenne a finanszírozásnak egy terhe, de egészségesebb helyzetekben ennek nem kéne 4-5% között lennie, lehetne 1-2 vagy 2-3%. És akkor a magánszektornak a dolgaira rátérve, hogy ott milyen a beruházás. Én azt gondolom, hogy itt van egy modellválság ebben az egészben, hogy ami a 2010-es években működött, és az, hogy végeredményben megkaptuk az Európai Uniónak a áldásos hatásait, hogy idejött egy csomó nyugati cég, beruházott, szerette volna a magyar relatív olcsó, de jól képzett munkaerőt használni, felhasználni és velük dolgozni, akkor az, hogy erre rá tudott épülni egy csomó szektor. Ez a modell, ez valahogy most nyilvánvalóan, és ez megint csak régiós probléma is, de magyar probléma is, ez a modell, ez valahol azt gondolom, hogy megállt. Mert hogy egyébként foglalkoztatásban már ott vagyunk az Európai Unió átlagában, tehát az, hogy hányan dolgoznak ma Magyarországon, népesség arányosan, vagy munkaképes korú lakosság arányosan, abban ott vagyunk, ahol az Európai Unióban lehet lenni. Most elkezdhetnénk vitatkozni, hogy a közfoglalkoztatottakat, ha kiszűrnénk, stb., de azt gondolom, hogy ebben jók vagyunk. Az a kérdés, hogy ez a sok ember, aki már dolgozik, az tud-e hatékonyabban dolgozni. De igazából úgy beruházást csinál, hogy elfogyott a munkaerő, igazából nem tudjuk, hogy mivel tudnánk több értéket teremteni, pontosan mi az a modell. És akkor a kormányzat egyébként lép, mert ő hozta az akkugyárakat, meg tudom, hogy épül Debrecenben a BMW gyár, meg egyébként lesz BYD gyár Szeged környékén, stb. Tehát, hogy vannak még ilyen dolgok, de azt gondolom, ez a modell, ez valahol a végén van, a végéhez közelít. Ugye most vagyunk mi magyarok így átlagosan a 76%-án GDP arányosan az EU-nak, de hogy ebből hogy lesz 80, 90, 95, azt a modellt úgy keressük, és azt gondolom, hogy azt úgy most úgy nehéz megtalálni, és szerintem kevesen látják, hogy ebből mi lesz. Ez az egyik legnehezebb intellektuális kérdés, azt gondolom, a magyar gazdaság szempontjából.
Én azt gondolom, hogy tehát abszolút egyetértek, hogy az a modell, ami eddig ment, ez teljesen kifullad, de azt gondolom, hogy erre nem az a megoldás, hogy egyre több külföldi céget hozunk be. Minden héten bejelentünk egy-egy beruházást valahol, ahova éppen tetszik, attól függetlenül, hogy ott van-e munkaerő, van-e bármilyen adottság ehhez képest. Én mindig nagyon nagy híve voltam a külföldi beruházásoknak, különösen a 90-es években az, hogy Audi ide jött, aztán később a Mercedes hozta a többi céget, és jöttek ide amerikai, holland és egyéb cégek, ezek emelték a termelékenységet, növelték a béreket, tehát nagyon kedvező hatásaik voltak, de pontosan azért, mert most már nincsen munkaerő, nincsen szabad munkaerő, most már ráadásul ezek a német cégek, meg ezek a fejlett országból való cégek, nyugati cégek nem nagyon jönnek Magyarországra, elsősorban az ázsiai tőke van, ami egy más jellegű, más típusú, még alacsonyabb hozzáadott értékű termelést hoz. Hát azt gondolom, hogy ez a modell nem tartható. Ebből nem lesz sem termelékenység növekedés, sem igazi GDP növekedés, mert ezek a beruházások, amik az elmúlt időszakban megvalósultak, ezek óriási importigényesek. És ugye az, aki csak a növekedésben azt mondja, hogy majd nő a termelés, és attól majd nő a GDP, nem. Hogyha sok importtal jár, az negatív, az mínuszban van a GDP-hez, tehát nagyon kis mértékben fog hozzájárulni ez a GDP növekedéséhez. Tehát valami más modellt kellene találni, amiben azért a hazai vállalatoknak is kedvező feltételeket, hazai tulajdonú vállalatoknak is kedvező feltételeket kellene teremteni.
Most azzal együtt, hogy nyilván nem most fogjuk így megfejteni ezt a hatalmas kérdést, amire te is mondtad, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás jelenleg, de milyen modellek jöhetnek szóba egyáltalán? Tehát mik az opciók, amik felé el lehetne mozdulni akkor?
Hát én szerintem azért érdekes a mi régiónk, mert itt ugye most nagyon messziről nézve a világból, itt ilyen sok kis ország van. Tehát hogyha most így Amerikából néznénk, vagy nem tudom, Kínából ilyen nagyobb országokról, azt látnánk, hogy itt van a Kelet-Közép-Európa, sok kis ország. És sok kis ország az csinálhat különböző modelleket, és ezek azért máshol tartanak. Tehát mondtam, hogy ugye Magyarország a 76%-án áll ennek az EU-s átlagnak, akkor Csehország már a 90%-án áll, Lengyelország a 80%-án, és mindenki küzd majd, hogy mit tud csinálni. Én azt gondolom, hogy a magyar helyzet az olyan szempontból speciális a régión belül, hogy szerintem itt nagyon nagy az állam, és egyébként ezen túl is nagyon nagy az államnak a szerepe. Itt nagyon erősen az állam benne van abban, hogy milyen beruházások érkeznek. Nagyon erősen benne van, hogy a háztartásokat arra ösztönzi az állam, hogy őket finanszírozza. Ugye nálunk vannak ezek a támogatott állampapírok, sokféle nevet adtak nekik az elmúlt 10 évben, de mindig voltak. Ha most megnézzük például Romániát, Romániában kisebb az állam, Romániában sokkal kisebb a román háztartásoknak a megtakarítási szerkezetükben az, hogy ők mennyire finanszírozzák a román államot. Valószínűleg másként tekintenek a román vállalkozók a román államra, nem biztos, hogy tőlük várják a megváltást, vagy hogy mondjam, az ő kegyeiket keresik, hogyha valami új szabályozást, új beruházást szeretnének. Tehát azt gondolom, hogy ott a politika és az állam az sokkal kevésbé van rajta a kisebb, közepesebb vállalkozáson, mint itt Magyarországon. Nekem is egyébként ez a személyes tapasztalatom, ez nem egy jó tapasztalat, hogyha az ember jár ilyen szektoroknak a konferencia, nem tudom, elvegy ingatlan konferenciára, vagy máshova, akkor túl sok szó esik arról itthon, azt gondolom, a magánszektorban, hogy mi van az állammal. Túl sok szó esik arról, hogy itthon mit várhatok, és kevesebb az olyan lehetőség, hogy Magyarországról régiót átívelő, tehát hogy olyan cégek legyenek, akik mondjuk magyar cég, aki be tud lépni úgy a lengyel piacra, hogy ő ott valamit csinál, és akkor itt tényleg, nem tudom, orvosi eszközgyártástól az agrárcégek, a kereskedelem, tehát itt most csomó példát lehetne említeni. Én azt gondolom, hogy Magyarország ilyen szempontból valahogy nagyon ráépült erre, hogy az állam dönt, nagyon erősen az ipartól várja a megváltást, ami nagyon kötődik egyébként hát Németországhoz. Most jönnek, hogy mondjam, ugye ázsiai és nem csak kínai, ugye a dél-koreai beruházások is, de ugye itt is az autóipar egyértelműen fő fókuszban van. Ha hasonlítanom kéne valami, ez akkor Szlovákiához tudnám, ilyen szempontból talán, mert Szlovákiában is az iparnak nagyon nagy a szerepe egy régiós országban, és nagyon nagy az autógyártásnak a szerepe. Nem biztos, hogy olyan jó ennyire erősen erre átállni, hogyha mondjuk Romániát nézzük, akkor valószínűleg a digitális világnak nagyobb egyszerűen az egész, mind az összes magánszektorbeli szektornak, de úgy általában is nagyobb a szerepe. Tehát, hogy valószínűleg jobb lenne, ha a magyar gazdaság diversifikáltabb lenne. Egyébként pedig végelemében nem tudok válaszolni a kérdésre, hogy mi lesz a jó modell. Azt gondolom, hogy most érkeztünk el ez a realitás a régióban úgy általában, nem mindenki pont ugyanott, de valahol itt ezen a környéken, ez a 75-90% között az EU átlagának a szintjén, itt valahol egy ilyen csapdaszerű helyzetben érkeztünk, és nagyon nehéz lesz innen azokat a nagy ugrásokat végrehajtani, ami a 2010-es években egyébként történt, és az egy nagyon jó dolog volt. Az az Európai Uniónak a, hogy mondjam, a csodálatos hatása volt Magyarországra. Sajnos az már mögöttünk van, ha jövőben nézünk, akkor valami más kell.
Ezt csak alá tudom támasztani, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a magyar állam költi az egész Európai Unióban a legtöbbet úgynevezett gazdasági funkciókra. Van egy ilyen statisztika, amely kimutatja, hogy oktatásra, egészségügyre, sportra, vallásra, stb. Ez egy 10 funkcióban sorolva, és a magyar állam a GDP 10%-át költi úgynevezett gazdasági célokra, különböző támogatásokra, egyebekre, ami borzasztóan sok. Tehát a magyar államnak a beavatkozása az nagyon erős, és általában azt szoktuk mondani, hogy ez nem szokott sok jóra vezetni. Tehát valóban egyetértek azzal, hogy a vállalatoknak több szabadságot kellene hagyni, és valahogy az elmúlt 10 év részben az Európai Uniós támogatások beérkezése következtében, amit ugye az állam osztott el végül is, a magyar állam, az EU adta a pénzt, de a magyar állam osztotta el. Most ezt az elmúlt években részben fölváltotta a költségvetésből való támogatás. Ott is ott vált a költségvetéstől válták el a vállalatok a támogatást. Azt gondolom, hogy erről egyértelműen le kellene szokni, és több szabadságot kellene hagyni a vállalatoknak, a vállalatok döntéseinek, amelyek... Hát ugye azért van egyfajta általános bizonytalanság, milyen adókat fog kivetni az állam, szinte minden héten jön valami új adóféle, amely többnyire nem pont a termelő vállalatokat sújtja, de a szolgáltatókat már sújthatja, és soha nem lehet tudni, hogy milyen egyéb adóváltozások következnek be.
Ugye most itt beszélünk arról, hogy tulajdonképpen 2 éves stagnál a gazdaság, beszélünk arról, hogy mínusz 0,7%-os volt ez a visszaesés, de valójában mit jelent a hétköznapok szintjén ez a zsugorodás, vagy ez a stagnálás? Ugye mondtad te is az előbb, Balázs, hogy ez igazából munkanélküliség terén például nem jelenik meg, de akkor hol érezhetik az emberek a hétköznapok szintjén ennek a következményeit?
Szerintem... tehát a statisztikából az látszik, hogy a munkanélküliség nem érdemben ugrott meg, mondjuk volt a legalján 3,5%, most meg 4-4,5% között van. De valószínűleg a munkanélküliség az bevándorolt a cégeken belülre. Tehát a cégek falain belül van most munkanélküliség. Egyébként, ha majd Éva, te lehet, hogy jobban otthon vagy ilyen kutatásokban, hogy amikor megkérdezik a vállalatvezetőket, hogy tudnánk-e növelni a termelést, akkor szerintem most legtöbben azt válaszolják, hogy igen, tehát van kapacitásunk arra, hogy növeljük. Ez valószínűleg azért van, mert hogy most ugye nem pörögnek maxon a cégek. Ugye közben a cégekben van egy olyan félelem is, ez egyértelmű, hogy ha most azt gondolom, hogy gyenge a gazdaság, és el kell küldenem a munkahelyet, ki kell rúgni a munkaerőt, akkor mi van, ha esetleg abba a csapdába esek, amit egyébként megszoktam, hogy van, hogy munkaerőhiány van. Tehát egy ilyen határon mozogtunk szerintem ebben a dologban, de valóban nem történt meg az, hogy egyébként megnőtt a munkanélküliség, úgyhogy ez egy sajátossága a válságnak. Hogy megélte a magyar átlagember? Én azt gondolom, hogy az alacsonyabb jövedelmű, ez olyan válság volt, az alacsonyabb jövedelműeket nagyon érintette ez a dolog, mert hogy az élelmiszerárak meg az energiárak nőttek meg a legjobban. Tehát én azt gondolom, hogy még ha most az átlagos számokban azt látjuk, hogy egyébként úgy -1, +1, hát ez biztos nem érezte meg senki. Ez ugye, hogyha ezt leosztanánk jövedelmi kategóriákra, akkor volt olyan év, és ugye ez 2022 év végén kezdődtek a problémák, ugye 2023, mi a GDP számaiban nézve csak egy ilyen -1%-os GDP esésnek, 1%-os GDP esésnek tűnik, de valójában, hogyha ott volt egy ilyen nagyon meglepően jó év az agrárban, ha azt kikorrigálnak, akkor 2-3%-os esés lett volna a GDP-ben, ami már egy szignifikánsabb szám. Tehát, hogy azt akarom mondani, azért itt voltak, akik megérezték, és pénztárcájukon megérezték, és ezt nem tudom szebben mondani. Sokan azt érzik, hogy drága bemenni a boltba vásárolni. Én azért összességében azt gondolom, hogy itt nem egy összeomlásszerű állapot volt, és nem is érdemes ettől félni. A magyar gazdaságnak a problémája az, hogy egy ilyen posványba vagyunk, vagy egy ilyen mocsárba vagyunk, és nem tudunk igazából innen hova menni, és hogy maradunk ezen a igazából olyan növekedések, hogy a termelékenységünkből nem nagyon fakad pozitív változás, tehát hogy valami ilyesmi a negatív szenárió. Én nem egy nem egy ilyen armagedd. Tehát 2009 ott van az emberek fejében, 15 évvel ezelőtt óriási válság volt. De én azt gondolom, hogy most nem ettől kell félni, hanem ettől a stagnálásszerű állapottól, ahol igazából nem találjuk azt a kulcsot, hogy Magyarország az hogyan lépdelhetne fel tovább az Európai Uniós gazdaság irányába.
Ugye a kormány egyébként szokás szerint most is optimista, a jövő évre 3,4%-os GDP növekedéssel számolnak, ugye szemben a mostani 1% alattival. Orbán Viktor egyenesen fantasztikus évet ígért jövőre. Lehet ebből fantasztikus évünk jövőre?
Hát igen, hogyha valaki megkérdezi tőlem, én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ki nem lehet soha semmit zárni, de hát az a legkevésbé valószínű. És egy költségvetés végül is arra kellene építeni, ami a legvalószínűbb szenárió. Ahogy mondtam az elején, ha a gazdaság éppen lefelé megy, akkor el kell érni egy pontot, amikor ez a csökkenés megáll, és akkor lassan felfelé indul. Hirtelen, ahogy hallottuk, az első negyed évben valami csodálatos eredmény lesz, ez szinte kizárt, aztán ebből lett harmadik negyed év is, tehát aztán nem tudni pontosan, hogy mire gondolt a miniszterelnök.
De akkor ennek mi értelme van? Ez csak ilyen kommunikációs eszköz? Vagy valami miatt tényleg...
Remélem, hogy csak kommunikációs eszköz, és valójában nem gondolják komolyan, vagy számot vetnek más verziókkal is, más szenáriókkal is. A 3,4% ugye arra azt mondani, hogy teljesen kizárt, nem lehet, de az a legoptimistábbak egyike. Az előrejelzők azok a nagy jó indulattal 2,5-3%-ot, 2,2-3% között mozog az előrejelzői konszenzus. Ami szintén nem egy rossz szám az idei után, tehát szintén egy javulást jelez, és már benne van a bázishatás is, de sokkal jobb lett volna, de hogyha reális a számmal kalkulál a kormány. Ez gyakorlatilag ugyanaz, ami az elmúlt években volt. Nem csak idén volt 4%-os várakozás, amiből most, ahogy mondtuk, legfeljebb 1% lesz, hanem az előző évben is 4%-ot várt a kormány, amiből mínusz lett. Tehát azt mondom, hogy az, amikor nem vett számot a reális helyzettel, az nem vezet jó eredményre, nem csak a költségvetésben, hanem általában a gazdaságpolitikai lépésekben. Tehát hogyha azt gondolja, hogy mondjuk a 21-ben, nem tudom, fogunk erről beszélni, a 21 intézkedés, ami jövőre majd életbe lép, hát abból akárhogy nézi az ember, nem jön ki, nem hogy 3-6%, de még a 3 sem igazán, azok a feltételek mellett, amelyek most pillanatnyilag adottak, ahogy a Balázs mondta, nincsenek EU-s pénzek, vagy legalábbis csak csordogálnak, nem lehet tudni, hogy mi lesz a következményük. Jövőre még nagyon szigorú költségvetés kell csinálni, hogyha 3,7%-os hiányt el akarja jönni a kormány. Az idei 4,5-5% után, akkor noha a kamatfizetés egy kicsit kisebb lesz, de azért mégiscsak nagyon meg kell szorítani a nadrágszíjat, ugye az a beruházás leállítás bejelentés, ami történt 369 milliárd, aztán 130 pontos, tehát a különböző ilyen állami beruházás csökkenések azért jövőre is fogják éreztetni a hatásukat, tehát ilyen körülmények között a 3,4% az nagyon merésznek tűnik.
Csak egy kérdés még ehhez, bocsánat, hogy ugye említetted, hogy a kormány idénre is 4%-ot várt ehhez képest.
4%-os növekedést lát idén, igen.
Nagyon elmaradt ettől, és ugyanakkor azért valamennyire ezeknek az előrejelzéseknek a nehézségét, vagy bizonytalanságát mutatja az, hogy egyébként, ha jól mondom, ti is még tavaly úgy számoltatok, hogy idén 2,7% lehet, és ehhez képest hát az 1% alatti.
Igen.
Itt erre mi a magyarázat egyébként, hogy mi az, ami másképp alakult, mint ahogy ti
hogy mi is már. Hát nem csak mi, az egész elemzői konszenzus, tehát akkor mindenki ez a 2-3% közötti növekedésre számított, mert most már nincs kint az ábra, arra gondoltunk, vagy számoltunk, hogy a 2023-as nagyon rossz év után az idei már jobb lesz, tehát ez csak egy átmeneti kisiklás volt, és részben a rossz bázis miatt van esély arra, és azért mi is fogyasztásnövekedéssel számoltunk, nagyjából ilyennel, nem sokkal rosszabb, amit nem láttunk, hogy a beruházások ilyen mértékben vissza fognak esni. Ezt valóban nem láttuk, az állami beruházások, ahogy mondtam, 25%-kal az első fél évben, de akár a magánberuházások is, ezzel nem számoltunk, és azt hiszem, hogy más előrejelző sem számolt.
Én egyébként optimistább vagyok, mint az Éva, de nekünk olyan szempontból, meg nekem könnyebb dolgom valami, a holdalapkezelőben használjuk azokat az elemzéseket, amilyeneket például az Évájék is készítenek a befektetési döntéseinkhez, tehát mi, mint, hogy mondjam, kritizálhatjuk, értékelhetjük, de nekünk nincs egy konkrét számunk, ugye, amit leteszünk előre az asztalra. Én azt gondolom, hogy van olyan együttállása a világnak, ami egyébként azt mutatja majd utólag, hogy ó, nem is volt olyan nehéz a 3-4-5%-os növekedés. Az egyik, azért gondoljunk bele, hogy Magyarország még nem egy nagyon fejlett ország, és közben volt két olyan éve, ahol most azt mondjuk, hogy recesszió, stagnálásszerű állapot volt. Egy ilyen után, hogy jöjjön egy 3-4%-os növekedés, azért az nem egy csoda, ha kiátlagoljuk ezt a növekedést, akkor mi mindig azt tudjuk mondani, hogy majd lehet, hogy itt lesz átlagosan 1-2%-os rá GDP növekedés mondjuk 10 év alatt. Tehát azért az nem egy olyan nagyon-nagyon durván optimista állítás. A másikak, ezek a külső körülmények. Tehát ugye sok baj van most a világban, amik ha oldódnak, akkor az mind javíthat. Ilyen baj az, ami ugye például Németországban történik. Tehát Németországban, hogyha mondjuk lesz egy kormányváltás, mondjuk az az új kormány az azt mondja, hogy egyébként nem annyira akarja tartani ugye azt, hogy csak nulla lehet a hiány Németországban, ami ugye nagyon szigorúan vesznek már 15 éve, hanem azt mondja, hogy most kinyitjuk a pénzcsapatokat, megtámogatjuk az iparunkat. Máshogy állnak a szabályozási kérdések, ez kevésbé lesznek fontos a zöld kérdések. Azt mondják, hogy most már valamit tennünk kell, politikailag nem engedhetjük meg magunkat, Németország ipara 6-7 éves stagnál, fel kell lendíteni. Lehet, hogy a világgazdaság is úgy fog működni. Kína azt mondja, hogy stimulál, nem bírja tovább, hogy az építőipar a gyengül. Ez segít Németországnak. Ugye Németország sokat exportál Kínába. Én azt gondolom, hogy ez sajnos azért a kevésbé valószínű. Tehát mondjuk a 30%-ot se tett. Ja, és akkor még nem beszéltünk Donald Trumpról, akinek az érkezése biztos, hogy nehezít ezen a kérdésen. Tehát, hogy a magyar kormányzati szereplők...
A kormány az ellenkezőjére számít.
Én azt gondolom, hogy gazdasági szempontból nehezít. Igen, a kormány az ellenkezőjére számít. Én azt gondolom személyesen, hogy a kormány az ő külpolitikai mozgásterének örül, hogy az nem szűkült, hanem tágult Donald Trump érkezésével. Ha csak szigorúan a magyar gazdaság szempontjából nézzük Donald Trump érkezését, akkor azt gondolom, hogy a helyzet egyértelműen rosszabb. Azért rosszabb, mert például azt, amit én most leírtam helyzetet, az Donald Trump nehezíteni fogja. Hát ő ugye miről beszél? Arról beszél, hogy ezek a németek itten eladják az autóikat Amerikában. Nagyon ügyes kis európaiak, akik itt gazdasági hasznokat csinálnak rajtunk, ez nem mehet így tovább, mondja ő, 10-20%-os vámokról beszél. Mi a holdalapkezelőben a tőzsdét figyeljük, egyértelmű, hogyha most valaki ránéz a Volkswagen, a BMW, a Mercedes árfolyamára, akkor azt látja, hogy az elmúlt hónapban, ugye az, hogy a Trump látszott, hogy nő az esélye győzelmének, majd nyert is, ugye az árfolyamok estek le, és már nem csak azért, mert hogy a német ipar gyenge, hanem erre még rá fogják jönni a Donald Trumpnak a vámjék. De még mindig ott a lehetőség, nem tudjuk, mit csinál, a mexikói fal sem épült meg, lehet, hogy nem lesznek vámok egyébként Európára, kivetve Amerikából, tehát hogy nem tudjuk. Én azt mondom, hogy van valami esély annak, hogy egyébként jól sülnek el a dolgok, ez ugye nagyon jót tenne a magyar gazdaságnak. Ha realistán, és erre mondom, hogy ez inkább a egyharmaddal szemben a kétharmad, akkor én sem vagyok optimista, azt gondolom, hogy a világban, és főleg most, hogy megérkezett Donald Trump, ez nem segít, ez a stagnálásszerű állapot megmaradhat, kínaiak is jönnek stimulusokkal, a németek is érzik, hogy probléma van, de nagyon lassúak, nem igazán tűnik úgy, hogy egyébként a német politika az olyan hirtelen valamibe bele tudna nyúlni, tehát szerintem viszi egyfajta tehetetlenség. Ugye itt van a zöld átállásról tényleg csak ez a mondat, hogy ugye a cél nemes, de nagyon sok pénzt költöttek el, és marginálisan nem igazán térült meg, hogyha ezt most le akarjuk majd a számok nyelvére fordítani, hogy ez megérte, utólag valószínűleg azt fogjuk látni, hogy ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni. Ugye ezt mutatják azt, hogy ezek a pártok éppen szenvednek a politikai támogatottságokat tekintve, tehát hogy nem biztos, hogy azt várnám, hogy egyébként a külső körülmények olyan jól megoldódnak, és akkor most belemenve a magyar helyzetbe, viszont a politikában Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon egyszerű a képlet. Két párt versenye ez a győzelemért, 2026-ban választások lesznek. A kormánypártnak elemi érdeke az, hogy ez a szám minimum megvalósuljon. Tehát ők amikor azt mondják, hogy 3-6%, én azt gondolom, hogy ők komolyan beszélnek, és ők tenni is fognak azért, hogy ezt elérjék. Nekik ez egy egzisztenciális kérdés. Ha kell, le lesz véve hitel, és lesz támogatva a gazdaság, azt gondolom. És a 21 pontos program és a költségvetés az az első lépés ennek. Megvan a lehetőségük, eddig is megvolt, hogy ezt felülbírálják. Ha kell, felül fogják bírálni, biztos, hogy fognak támogatást rakni a gazdaságba, elemi érdekük, hogy végén a fogyasztó, a magyar fogyasztó úgy érezze, hogy neki jól megy. A kérdés az, hogyha ez egy ilyen negatívabb világba megy bele, és most szerintem ez történt a piacokon, akkor azt árazza a forint, mert gyengül a forint, Donald Trump ugye a negatív világot hozta, ezért gyengült is a forint, és közben tudják a befektetők, hogy a magyar költségvetés az el lesz szerezve, hogyha ez igényli. Ha szerencsénk van és jön a jó világ, akkor lehet gazdasági növekedés is 3-6%, és a forint sem fog elgyengülni. Ugye ez azt gondolom, hogy most a hangsúlyozom, ez az egyharmadosra, kétharmaddal szemben, hogyha valószínűséget kéne szembeállítani, de nem látunk a jövőbe, ezek nyilván ilyen elemzői beszélgetések, becslések, úgyhogy ezt nyilván nem tudjuk előre.
Nagyon sok minden egyetértek azzal, amit mondtál, különböző szenáriók lehetnek a külföldi piacok helyzetéről is. Egyébként Kína már most gyorsít, és mindenféle óriási programokat indított, a állóeszköz felújítás, a háztartási gépek lecserélés egyebek ügyében. Ugye Kínában minden ilyen nagyon nagy program alapján megy. De várhatunk előbb-utóbb valami javulás, jövőre szerintem speciál még nem. A német gazdaság előbb-utóbb kifoglába ezekből a problémákból, de valószínűleg nem jövőre, mert ahogy mondtad, még nagyon nagy a nehézkedés, amivel vitatkoznék, ez a 3-6%. Ez nincs a kormánynak a kezében. Tehát a kormány akarhat, és ugye a miniszterelnök is azt mondta, hogy kipasszírozzuk ezt a gazdaságból, nem tudja a kormány kipasszírozni a gazdaságból. Azért az alapvetően a vállalatok működésétől függ, meg a háztartások reakciójától. Akkor már idén sem lenne, hiszen idén is nagyon akarta, hogy 4% legyen, és azt mondom, hogy ez túlmegy az ő képességén. Tehát a döntéshozók valószínűleg azt gondolják, hogy tehát ez nagyon régen volt még a tervgazdaságban, hogy annyi volt, akkor sem annyi volt a növekedés, amennyit a tervezők terveztek, de ma már végként magánvállalatok vannak, és hiába szeretné a kormány, ezzel egyetértek, azt gondolom, hogy nincs arra kapacitása, nincs arra képessége, hogy megerőszakolja a gazdaságot. Ha az nem akar beruházni, ha a cég nem akar beruházni, a lakosság nem akar fogyasztani, akkor a kormány hiába ad támogatást, látjuk, hogy a fogyasztás az növöget, de nem eléggé, lesz belőle megtakarítás. A vállalatok támogatása meg, hát az ugye pontosan arról beszéltünk, hogy az mennyire káros a gazdaság szempontjából, úgyhogy szerintem nem lehet.
Én ezzel vitatkoztatok még egy gondolatnyit, persze. Hogy én azt gondolom, hogy tehát képzeljünk el egy extrém szenáriót, ahol tényleg el lehet menni a falig. Annyi hitelt veszünk fel, és adunk úgy oda olyan embereknek, akik szeretnének költeni, mint amit mondjuk Amerikában láttunk a Covid alatt, ugye, hogy Amerikában rengeteg támogatást kaptak azok, akik nehéz helyzetbe kerültek Covid alatt, és egyébként el is költötték. Az állami beruházás, ha akarják, megtörténik. Elindulhat a BMW gyárban, vagy a BYD gyárban valami termelés, tehát hogy most ez egy hipotetikus dolog, és igazából nem arról vitatkozunk, hogy a magyar emberek jólétén lehet-e segíteni, mert abban itt most nem vitatkozunk, tehát egyetértek az évvel, hogy az erőszakkal nem lehet segíteni. De hogy rövid távon, egy év alatt fel lehetett tornászni 3%-ra a GDP-t, úgyhogy az a statisztika a végén azt mutassa, akkor 3-6-ra, 3-4-re, 5-re, igen, én sem a 6-os végét látom a dolognak, arra azt gondolom, hogy én inkább azt remélem, hogy nem jutunk el ebbe az irányba. Ha egy ilyen hipotetikus, egy ilyen durva, extrém helyzet, amiket én most itt elkezdtem leírni, alakulna, azt azonnal látni fogjuk a forinton, és mondom, már kicsiben szerintem el is kezdtük látni. Érzi a piac, hogy mit szeretne a magyar kormány, nagyon-nagyon szeretne növekedést, és érzi a piac, hogy közben nehéz helyzet van, és érzi, hogy Donald Trump érkezésével csak gyengült a forint, de Donald Trump érkezése nem segített a magyar gazdaságnak ezeken az esélyeiken.
Térjünk rá erre a 21 pontos akciótervre, amit bejelentett a kormány. Ennek három nagy része van, vagy három lába van. Az egyik a lakhatási helyzetről szól. Ugye itt a kormány elkezdett lakhatási válságról beszélni, ami eddig nagyon nem volt igazából benne a szótárában. Van egy másik lába, ami a vásárlóerő növeléséről szól. Itt talán a munkáshitel az, amiről a legtöbbet lehetett eddig megtudni. És van egy harmadik része, ami ez a Demián Sándor program, a kis és közepes vállalkozások fejlesztéséről szól. Ebben a 21 pontos csomagban ti már láttok olyan pontokat, amik akár az eddigi várakozásokhoz képest többet tehetnek a gazdaság felrendítéséért, akár valami elmozdulás jelentenének az eddigi helyzetből?
Hát a lakhatási ügyek, ott is több pont van, a nyugdíj megtakarítások felhasználása, a Széchenyi kártya felhasználása, és most hirtelen nem is jut eszembe, de van még két-három másik program.
Az Airbnb szigorítása.
Az Airbnb szigorítása, abból nem tudni, hogy mi fog kisülni, de ez a kettő, amit az előbb említettem, ebből lehet valami lakásépítés növekedés, ami ugye az építőipart, amely most elég nehéz helyzetben van, javíthatja. de ezek, hogy mondjam, ezek egy normál gazdaságpolitikai lépések, tehát nem valami óriási akciók, hanem kicsi lépések, amelyek valamelyest javíthatnak a helyzeten. Nem lehet tudni például, hogy a nyugdíj megtakarításoknak a felhasználása milyen hatással jár. Azért itt viszonylag szűk körről van szó, hiszen a 65 év alattiakról lehet csak beszélni, és hát lehet, hogy te ezt jobban tudod, gyakorlatilag 50 év felettiek, az alatt nem nagyon van még nyugdíj megtakarítás. Tehát gyakorlatilag egy 10 éves kor osztály 55-től 65-ig, vagy 55-től 65-ig terjedő.
Itt arról van szó, ugye, hogy a nyugdíj megtakarítást is fel lehet majd használni.
Igen, mindenféle büntető adók nélkül, ugye a nyugdíj előtt nem lehetne kivenni ezt a pénzt, de most ebben az egy évben, csak 2025-ben fel lehet használni bármiféle lakásépítési vagy felújítási tevékenységre. Azt mondom, hogy ebből azért olyan nagyon nagy impulzus nem nagyon tud érkezni, és a Széchenyi kártya felhasználását, azt tudjuk, hogy étkezésre jó, meg üdülésre, de kifejezetten lakásra azért az embernek nagyon komoly kételjei vannak.
Nekem az a meglátásom, hogy vannak olyan jó pontok, ahol tényleg azt gondolom, hogy az államnak feladata van és hozzá kell nyúlni. Ilyen a lakhatás, amit mondtál, ilyen az, hogy mondjuk a nem tudom, digitalizációját segíteni kell a kis és középvállalkozásoknak, tehát vannak szerintem olyan pontok benne, amik jók. Maga az, hogy itt van most ez a 21 pont, és hogy ez így szól külön jövőre, és hogy itt ennek célja van, jövőre jó növekedést kell csinálni. Ilyen szempontból meg már azt látom, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet így kézi vezérléssel egy év alatt egy intézkedéssel megjavítani, hanem azt gondolom, hogy ezeknek bele kéne simulniuk egy ilyen hosszú távú elképzelésekbe, hosszú távú struktúrákba. Tehát nagyon leegyszerűsítve, mondjuk maradjunk a munkáshitelnél. Én ennek a céljával biztosan nem vitatkozok. De én azt mondom, hogy Magyarországon legyen egyébként egy jó képesség alapú versenyképes oktatás, legyen jó infrastruktúra, hogy a egyik ember, aki esetleg nehezebb helyre született meg olyan családba, ahol nem tudták neki megadni a segítséget, az kapja meg ezeket a lehetőségeket, és jusson el, és lehessen jobb. Most nagyon egyszerűen azt akarom, hogy legyen megalapozva az, hogy erős társadalmi mobilitás lehessen. És akkor lesz egy olyan felnőtt munkaképes korú lakosságunk, aki egyébként majd hatékonyan tud dolgozni. És akár munkásként, akár másként. És hogy azt gondolom, hogy ezek a kis dolgok, hogy most 4 millió forint, és akkor az ingyen hitel, és akkor annak megnéznénk, hogy mennyi a kamata. Tehát ezt mindenki érzi, hogy ez, de nem ez lesz a legjobb fogalom, hogy haba tortán, tehát hogy már van egy baj, és akkor próbáljuk kicsit úgy belepiszkálni. Tehát hogy valahogy azt gondolom, hogy nem a mélyén fogják meg a problémákat ezek a dolgok. És egyébként nem lesz elég. Tehát én ugye leírom azt, hogy szerintem lehet extrémebb még ennél a helyzet, ha egyébként Éva biztos pontosabban tudja, hogy ha most levonnánk a jövő évi várható kamat terheket, abból a tervezett hiányból, ugye valahol 3-4% között tervezik, 3,7%-os költségvetési hiányt terveznek. Hát majdnem ennyi a kamat. Pontosan. Ugye, hogy idén is. Igen. Tehát igazából ez még nem olyan nagy költségvetési hiány, csak nagynak tűnik, mert nagy a kamatter, de ami marad, az annyira nem fogja segíteni a gazdaságot, és szerintem annyira sem, mint amennyire ők szeretnék, ezért nekem az a feltételezésem, hogyha én egy dologba belekötnék, akkor én nem a GDP növekedésbe kötnék bele, hogy mi nem úgy lesz, ahogy a terv szerint van, vagy a békeköltségvetés beleírtak szerint van jövőre, az nem a GDP növekedés, hanem én a költségvetés hiányba kötnék bele, hogy az szerintem én arra fogadnék, hogy ez biztosan több lesz, hiszen ez nem elég segítség, ők mindenképpen növekedést akarnak, és ebből nem tud más kisülni szerintem, mint nagyobb hiány. Úgyhogy inkább nekem ebben van határozott elképzelésem.
Itt a munkáshitelre még egy pillanatra visszatérve, ugye itt egyébként arról van szó, hogy 17 és 25 éves kor között lehet majd fölmenni, kamatmentesen maximum 4 millió forintot, legalább heti 20 órás munkaviszonnyal kell hozzá rendelkezni, és cserébe azt kell vállalni, hogy 5 évig legalább Magyarországon dolgozik. Utána az ember ezt meg lehet most így becsülni, hogy ez a konstrukció, ez így vajon mennyire lesz vonzó, ugye ezt Orbán Viktor egyfajta ilyen diákhitelként harangozta be a munkás fiataloknak. Ez olyasmi, amit megérheti fölvenni nagy tömegeknek, és valóban ösztönözheti a fogyasztást?
Akkor is visszatérek arra, amit mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a kormány, vagy a gazdaságpolitika nem tudja megerőszakolni a gazdaságot, akármennyire is szeretné, vagy akármennyire szeretné minél nagyobb növekedést elérni. Azt hiszem, ez egy tipikusan ilyen példa. Biztos, hogy nagy érdeklődés lesz, hiszen ha valakinek nem kell azokra valóban fontos célokra, hogy életkezdés, hogy albérletben kauciót letenni, és mindenféle egyebek, mert azért nem egy olyan óriási összeg, de arbitrálni vele, tehát fölvenni a hitelt és betenni a bankba, vagy vagy valamilyen állampapírt benni belőle, vagy valamilyen hozamot generálni, arra biztos, hogy megéri. Tehát én azt gondolom, hogy erre biztos, hogy alkalmas lesz. Tehát már most beszélnek arról, hogy milyen sokan fogják felvenni ezt úgy, hogy beteszik valamilyen kamatozó értékpapírba.
Ez pont nem az, amit a kormány szeretne.
Ami pont az, igen, tehát azért ezekkel mindig vigyázni kell. Ez minden intézkedésnek a mellékhatása, tehát ez szerintem nincs is olyan nagyon nagy probléma, csak ezzel számot kell vetni, hogy igen, ez egy jó intézkedés szerintem is, nem egy nagyon nagy holderejű, de mindenképpen fontos, ugye 25 év alatt már eleve adót sem fizet, személyi jövedelemadót sem fizet a dolgozó, tehát ez kétszeresen is támogatja ezt a korosztályt, de mondom, fennáll annak a veszélye, hogy ebből még
választási sem preferenciák alapján egyébként is indokolatlan.
Igen, vissza kell szerezni ezt a korosztályt.
Nem, tényleg én egyetértek az Évával, tehát a cél nemes, de hát ez sokat nem segít, és egy elképesztően felszíni kezelése a dolgoknak.
Amire még vissza akartam térni, valamennyire, mert ugye volt szó egyrészt arról, hogy az EU-s pénzek hiánya milyen hatással lehet a gazdaságra, ez ebben a pillanatban, hogy látjátok, mennyire érezhető ténylegesen, vagy még erre várni kell, hogy ennek valóban lássuk a következményeit?
Én elkezdem ilyen Elnagy Zoltán, mert szerintem egyébként az, aki tudja most már az EU-s pénzeknek, hogy pontosan mi jön, mi jött és mi fog jönni, az már egy külön szakértőt kell beszélgetned vele egy óráig. De hogy azt gondolom, hogy itt volt körülbelül mondjuk 18 000 milliárd forint, ami ez a 2021-27-es közti programra vonatkozik. Most a magyar GDP az ilyen 80 000 milliárd forint. Tehát mindenki látja ennek fényében, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ez ugye mennyi pénzről van szó. Tehát sok pénzről van szó, nyilván ez minden évben néhány százalékát jelenti a magyar GDP-nek. És ennek körülbelül, hogyha most, tehát a befagyasztott pénzekből azt, amit már nincs befagyasztva, azt nem fogjuk idézőjelbe elbukni, vagy nem tudjuk elkérni, lehívni, akkor körülbelül a felét fogjuk megkapni. Tehát az egész politikai vita, mi kb. Azt látjuk, hogy ennek a pénznek körülbelül a fele lesz, ami ennek áldozatául esik. Ez az én nagyságrendi majd a Éva beszél róla precízebben, és hát természetesen ez hiányzik, tehát ezt nem lehet mondani, hogy nem, de amikor arról beszélgetünk, csak egy megjegyzésem lenne ide, hogy mi az Európai Uniótól mit kapunk, akkor nagyon fontos, hogy nem ez a lényeg, hogy egyébként kapunk Európai Uniós pénzeket, hogy mennyit fizetünk be, meg mennyit veszünk, vagy mennyit kapunk meg, és akkor most mennyire lettünk nettó befizetők, meg kifizetők. A lényeg az a munkaerő szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a tudás szabad áramlása, és a többi termékek, szolgáltatások szabad áramlása. Tehát, hogy ez a kulcsmomentum, hogyha mi benne maradunk az Európai Unióban, és benne vagyunk az Európai Unióban, akkor igazából ezt nyerjük meg, és senkinek nem érdemes szerintem úgy gondolkodnia, ahogy egyébként sokszor azt látom, hogy megteszik akár magyar politikusok, akár mások, hogy egyébként azt nézegetjük, hogy mennyit fizettünk be, meg mennyit kaptunk meg. Nem ez igazából az áldássatása az Európai Uniónak, ennél sokkal-sokkal nagyobb, mint ez a néhány százalék a GDP-nek.
És mennyire lehet ezt más forrásból pótolni? Ugye nyáron kiderült, hogy a kormány 400 milliárd forintnyi kínai hitelt vett fel. Először nem volt teljesen világos, hogy ezt mire költik, infrastruktúrális fejlesztésekről van szó. Az ilyen típusú hitelek azok mennyire pótolhatják az EU-s forrásokat vajon?
Hát lényegében semennyire, mert az EU-s források azok vissza nem térítendő források voltak, ezek pedig hát nem tudni pontosan milyen kamatozásúak, de hát nyilván 3-4-5% legalább, azt mondják, lehet, hogy ezt jobban tudod, milyen a kamatozása egy ilyen államközi hitelnek, de az ingyenpénz soha nem hasonlítható össze azzal a pénzzel, amit vissza kell fizetni. Nem beszélve arról, hogy sokkal nagyobb összegek jöttek, ahogy a Balázstól is hallottuk az elmúlt időszakban, és most is tudnának jönni. Tehát én meg vagyok arról győződve, hogy az, hogy ennyire rossz a magyar GDP szám a többi országhoz képest is, mert gyakorlatilag a régióban nincs olyan, aki ilyen nagy mínuszt csinált volna, annak részben az is az oka, hogy nagyon-nagyon csúrannak, cseppennek az EU-s pénzek, a magyar kormány nem tud, ugye eddig egy fillér sem jött igazából, illetve hát egy előleg érkezett, és a magyar kormány nem nagyon mer költeni, vagy csak nagyon óvatosan mer költeni, akár az RRF, ez a bizonyos helyreállítási és ellenálló képességi program keretében, sem a kohéziós programok keretében, mert nem lehet tudni, hogy mennyi pénz fog bejönni. Egyébként ember legyen a talpán, aki ezen kiismeri magát, hogy pontosan mennyi fog beérkezni, azt nem tudjuk, mert most még lényegében egyfajta állóháború zajlik, de az biztos, hogy az év végéig például 1 milliárd eurót elveszítünk. Az 400 milliárd forint, az is nagyon-nagyon sok pénz. Tehát ez a pénz borzasztóan hiányzik, és azt gondolom, hogy ez nem pótolható semmilyen hitellel, mert ugye éppen hallottuk, hogy a óriásiak a kamatfizetések. Most ez is a legnagyobb Európában a magyar kamatfizetés. Ez a nagyjából majdnem 5%-ot eléri a GDP, amikor az egészségügye GDP 4,4%-át költjük. Tehát ez elképesztő, és ez elmegy a semmibe. Tehát amit kamatfizetése, tehát lehet rosszul elkölteni a pénzt, vagy nem pont oda lehet vitatkozni arra, mire költsünk, de ez a legértelmetlenebb költés, és ennek a növelése, ami most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy történik, illetve minél nagyobb adósságot halmozunk fel, még alacsonyabb kamatok mellett is ez nagyon magas lehet. Ugye jövőre 3,8%-ot terveznek, ez lehetséges egyébként. Csak ugye az a helyzet, hogyha közben az a
3,8% az itt pontosan...
A kamatfizetés aránya a GDP-ben. De ugye amennyiben az árfolyam tovább gyengülne, akkor ez is emelkedhet, hiszen az magyar adósság 30%-a ma már devizában van, ami egy nagyon magas arány, folyamatosan nőtt, és ugye ezt is fel kellett emelni, pontosan azért, mert a külföldi hitelek ilyen növekvő arány képviselnek a magyar költségvetés adósság finanszírozásában. Tehát itt azt gondolom, hogy egy olyan folyamatban vagyunk benne, amit meg kellene állítani, azt kellene elérni, hogy a kamatfizetések valóban jelentősen csökkenjenek a GDP arányában, visszanemtérítendő EU-s forrásoknak a kínai hitelre való lecserélése viszont nem ebbe az irányba mutat.
Ezt mennyire kell súlyosnak látni ezt a helyzetet? Tehát, hogy ebből lehet tényleg egy ilyen adósság spirál, egyre nagyobb ilyen kamatterhekkel, vagy azért ennyire nem súlyos?
Kibújva egy kicsit a válasz alól, hogy ezt mindig utólag tudjuk meg, de ez tényleg így van. Tehát, hogy amikor az ember azt látja, hogy a magyar államadósság az 76-77%-a, most már, bocsánat, rosszul mondtam, összekevertem a másik számmal, de most hiszem 73%-a, ugye, Éva, jól mondom?
Hát 76 volt júniusban.
És most lesz 73 év végén.
Hát
A tervek szerint.
Igen. Nekünk kétségeink vannak ezzel kapcsolatban.
A háromnegyede a GDP-nek államadósság, ugye, nagyjából. És hogy vannak olyan országok, ahol egyébként ilyen Kína vagy Japán, ahol egyébként nincsen, vagy alig van külső adósság, ugye az Éva mondta, hogy nekünk van ilyenünk, de mégis több száz százalékban tartozik egyébként, az történik, hogy az állam a saját lakosságának tartozik, de óriási államadosság vannak, és hát valahogy működnek azok az államok is. De aztán néha jön valami külső sok, egy válság, és aztán kiderül, hogy az fenntarthatatlan volt. De addig nem derül ki, hogy fenntarthatatlan volt. Tehát ezért mondom azt, hogy a külső környezet, amit itt próbáltam Amerikától, Kínától, Németországig, a nálunk nagyobbakig végigvenni, hogy körülbelül ott most mi az, ami ránk hat, hogyha ott minden jól néz ki, akkor, és a magyar államadosság az mégis felnő, most mondok valamit, 80-90% közé a következő másfél évben, mert annyit költenek a választások előtt az állami szektor szereplői, akkor, és egyébként jó világ van, akkor nem fogjuk igazából gyorsan ennek a negatív hatásait érezni. Igen, egy kicsit feléljük a jövőnket, de majd úgy fog tűnni, hogy egyébként tarthatóak a kamatok, hiszen a világban mondjuk mindenhol lefelé mennek a kamatok, mindenhol egyre könnyebb a finanszírozás, mert egy ilyen nagyon jó világ van. Egy nagyon rossz világban meg hirtelen megihatjuk ennek a levét, és ennek hogy isszuk meg a levét? Úgy, hogy látjuk majd elgyengülni a forintot, meg úgy, hogy a magyar kötvényhozamok, tehát pont az, amin fel tudjuk venni a hitelt, magyar, kvázi is mondhatnám, hogy a magyar kamatok, amin finanszírozni tudjuk magunkat, azok egyre jobban nőnek. Ez így egyszerre fog történni. Hogy nő a kamat, amin fel tudjuk venni a hitelt, meg gyengül a forint. Ez egy ilyen negatív szenárió. És ez lehet az a negatív dolog, vagy adósság spirál, vagy negatív spirál, amit kérdeztél. Én azt gondolom, hogy most a világban, a 2000-es években ugye nagyon jó világ volt, nagyon olcsó volt minden, most egyen rosszabb a helyzet, de még mindig nem katasztrofális. Tehát, hogy még ettől azt gondolom, hogy nem kell tartanunk, hogy itt valami nagyon negatív spirál lenne. Látunk ilyen országokat, tehát Törökországban, nem tudom, 15 éve egy dollárért lehetett vásárolni 2 darab török lírát, most meg lehet 32-t. Tehát, hogy ugye az ugye nagyon durva, ha most itt beértesítenénk, hogy 300 volt a forint, és lehetne, nem tudom, 1860 az euró. Tehát ugye ilyet mi nem látunk magunk előtt, meg én sem gondolom egyébként, hogy ez az út. Csak azt mondom, hogy vannak olyan országok, akik ezt elérték, szerintem mi ettől elég messze vagyunk. Az biztos, hogy most nehezebb a helyzet, mint a 2000-es években. Én azt gondolom, hogy a következő 1-2 évben nem lesz ilyen nagyon durva dolog. Az lehet, hogy gyenge a világ, mi stimulálunk, és a forint az el fog gyengülni meglepően 400 fölé, amit most még nem látunk. Ezt el tudom képzelni, ez a legnegatívabb várakozásom, de összeomlástól egyébként én nem tartok.
És pláne nem rövid távon akkor.
És pláne nem rövid távon.
És mondd Éva, hogyha még ehhez...
Nem, összeomlástól én se tartok, de azt gondolom, hogy azért mindenképpen azt látnunk kell, hogy az, hogy a kormány most egyre többet fog költeni, mert stimulálni akarja a gazdaságot, nem eltekintve a választásoktól, tehát pontosan a választási szempontú, és közben az Európai Uniós pénzek nem jönnek, a forint árfolyama gyengül, a külföldi finanszírozás drágul, ezek azért nagyon negatív folyamatok, tehát most itt úgy látszik, hogy én leszek itt a rossz hírhozója, de azért egy kicsit pessimistában látom a helyzetet. Na mi volt a kérdés? Mit kérdeztél?
Most akarom kérdezni igazából, de ehhez kapcsolódik abszolút az utolsó kérdés, hogy valóban ahogy ugye közeledik a 26-os választás, úgy egyre fontosabb lesz a kormány számára, hogy az emberek azt érezzék, hogy előre megy a gazdaság, hogy azért sikerül valamennyire kilábalni ebből a helyzetből. Most nemrég jött ki egyébként a 21 kutatóközpont felmérése, ami a Partizán megrendelésére készült. Ez azt is kimutat, hogy az emberek 70%-a szerint inkább rossz irányba mennek a dolgok, és 90% nem számít rá, hogy jövőre jobban fog élni. Tehát, hogy itt úgy tűnik, hogy van egy ilyen nagyon általános, borulátó hangulat a társadalomban, ami nyilván a következő másfél évben fontos lenne, hogy a kormány számára, hogy másképp legyen. És láttuk azt is, hogy 22-ben a választás előtt szintén volt egy ilyen jólét intézkedés sorozat, amit pénzszórásnak nem tudom, és szoktak apostrofálni. Szóval, hogy látjátok, hogy lesz mozgástere arra a kormánynak, hogy 26 előtt megint meghúzza ezt, megint tényleg olyan intézkedéseket hozzon, ami akkor szemben ezzel a 21 pontos csomaggal érdemi szinten befolyásolja azt, hogy az emberek hogy érzik a jövőképüket, milyennek látják a helyzetet, vagy nincs most erre tér igazából, és akkor ilyen szempontból viszont politikailag is kockázatos a kormány szemére a helyzet.
Hát én azt gondolom, hogyha nem jönnek be a várakozások, akkor legkorábban, hát nem tudom, tehát az is lehet, hogy még télen, tehát februáron, vagy tavasszal, tehát hogy jönni fognak a változtatások. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ők most azt mondják, hogy ezt muszáj, és el kell érni. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy mindenki kezelje rugalmasan a békeköltségvetés tervét. Ez egy terv. A politikai lehetőség ugye megvan változtatni. Én azt gondolom, hogy szinte biztos, hogy változtatni fognak. De egyébként hát most az elmúlt két évet nézzük, ott is változtattak, úgyhogy nekem ez inkább a várakozásom. Amit mondtál ugye, hogy az emberek a mérések szerint borulátok, az ugye nagyon fontos, ugye mindig van egy ilyen erősítő spirál, tehát hogyha most borulátok, ugye Éva mondta azt, hogy az nem tesz jót a jövő évi fordulatnak sem, hogy most viszonylag nagy a mínusz a harmadik negyedéves GDP adatban. Ezzel egyetértek, tehát hogy valahol ennek kell fordulnia, és ugye egy ilyen felmérés az nem azt mutatja, hogy most éppen így a fordulatban vagyunk. Ettől még ezek, hogy mondjam, azért tudnak változni, tehát tavaszra lehet, hogy ez a felmérés jobb lesz, az is lehet, hogy rosszabb lesz, mondjuk nehezen lesz már sokkal rosszabb, de hogy ez egy kérdés. Akkor egy utolsó gondolatom van, mert az amerikai gazdaságnak ez a legérdekesebb jelensége számomra, meg a politikának az előző 4 éves ciklus nézve Joe Biden után, hogy egyébként Amerikában például nagyon jó volt a gazdaság, hiszen a GDP növekedés átlagosan volt 2-3% közötti, a munkanélküliség relatíve alacsony volt, tehát volt 3,5% és 4,5% között, tehát ez historikusan nézve egy nagyon jó szám, ez azt jelenti, hogy szinte mindenki dolgozik, aki akar dolgozni. Ott nagyon fontos a tőzsdeindex, hiszen az embereknek a nyugdíj megtakarítása abban van, 60-70% az embereknek ott közvetlenül nézi a tőzsdét, hogy merre megy. 50%-ot ment az S&P 500 a legfontosabb tőzsdeindex, és ennek ellenére az ilyen mérések, amit te most említettél itt Magyarország vonatkozóan, azt mutatták ki, hogy általában azok, és nyilván ez összefüggő, általában a republikánus szavazók és a Trump-párti szavazók, azok mégis úgy élték meg, hogy egyébként Amerikában nagyon rossz a gazdaság. És azt mondták, azt nyilatkozták, hogy szerintük esett az S&P 500, szerintük recesszióban van az ország, tehát tényadatoknak mondtak ellen, de mégis így élték meg. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon nehéz, hogyha most ennyi év nehézsége után még lesz is a végén egy pozitív fordulat, az emberek nem biztos, hogy újjongva fognak boldogan nézni, hogy egyébként a statisztikai hivatal azt mondta 2025 végén, hogy 3,05% lett a gazdasági növekedés, éljen elértük a boldog célt. Nem biztos, hogy ettől egyébként a magyar embereknek az átlaga az úgy fogja megélni, hogy itt minden nagyon jó volt gazdaságilag az elmúlt években. És mondom, és hogyha az Amerikában volt egy ilyen dolog, és ugye ott mi a magyarázat erre, és akkor ez utolsó gondolatom, az ugye az volt, hogy az inflációt élték meg nagyon rossznak. Mert hogy hiába volt az infláció mellett akkora bérnövekedés, ami egyébként ellensúlyozta Amerikában az inflációt, mégis úgy élték meg, hogy nekünk rossz, mert megszoktuk, hogy ennyibe kerül az élelmiszer, meg az energia, meg egyéb dolgok, amiket vásárolnak, de mégis magasabb lett az ár. És nem tudsz ellensúlyozni.
Így fog maradni.
És hát ezen nem lehet változtatni. Tehát az, hogy Magyarországon az élelmiszer árakban sok-sok 10%-os, van, ahol ugye egyes termékeken több mint duplázó volt az elmúlt 3-4-5 évben, ezen nem nagyon lehet változtatni, ez egy adottság. Örülhetünk neki, ha nem nő tovább, de azt ünnepként eladni, hogy itt valami csodálatos dolog történik, hogy a 50%-ot menő élelmiszerár igazából most az utóbbi évben már csak 2-3%-ot nőtt, nem biztos, hogy ez a választót meghajtja. Úgyhogy nekem ez a végső gondolatom, hogy ezt majd itthon is látni fogjuk, szerintem ez egy elképesztően izgalmas kérdés. Engem nagyon meglepett, ami Amerikában történt, de hát a politika az más, mint a gazdasági adatok. Ezt az ember előbb-utóbb úgy látszik, hogy megtanulja.
Igen, ami érdekes ez az árakkal kapcsolatban, hogy amikor a nagy infláció volt 22 végén és 23 elején, amikor kezdett lefelé menni, ugye akkor is nagyon sokan panaszkodtak és érzékelték ezt a rohanó inflációt, vágtázó inflációt, és valahogy most szembesülnek igazából, hogy ezzel kell együtt élni. És ettől nagyon rossz a hangulat, mert most derül ki, hogy hát tartósan ez lesz, sőt még tovább egy picit növekszik, de már nem annyira, de valahogy most kezd leesni az a tantusz, vagy most kezdik igazából érzékelni, hogy mi most már ezentúl ezzel a kimagasló ár szinten fogunk együtt élni, ami magasabb, mint a környező országokban bárhol. És még egy valami, ugye amikor azt mondják, hogy rosszul megy a gazdaság, akkor azt gondolom, hogy abban nem mindig csak gazdaság van. Ugyanúgy, ahogy Amerikában nem az alapján döntöttek, hogy milyen a gazdaság helyzete, hanem inkább valamilyen hitbeli vagy érzelmi megfontolás alapján. Itt is az van, hogy amikor azt mondja a lakosság, hogy nem jó fele megy a gazdaság, akkor abban benne van sok egyéb probléma, benne van az egészségügyi helyzete, az oktatás helyzete, hogy kirúgták az iskolai, a kedvelt iskolaigazgatót, hogy mindenféle egyéb olyan dolog történt, ami az ő mindennapi életét azért negatívan befolyásolja, és ez mind csúcsosodik ki egy olyan számban is, hogy úgy érzi, hogy nem jó fele megy a gazdaság.
Meglátjuk, hogy képes lesz ez valahogy mégis ellensúlyozni a kormány a következő másfél évben. Éva Balázs, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy tudtunk erről beszélgetni. Remélem, hogy jöttök majd még máskor is ide hozzánk.
Köszönjük
szépen. Szívesen, köszönjük.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk voltatok. Hogyha még nem iratkoztatok fel a Partizánra, akkor iratkozzatok fel mindenképp, és hogyha lehetőségetek van, akkor támogassatok is minket. Minden információ ehhez megvan a leírásban. Köszönjük, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk legközelebb is.